ebben a felolvasott igében olyan sok drága tartalom, kijelentés van, hogy talán egy hetes konferenciát is lehetne tartani, hogy kimerítsük ennek az áldásait és üzenetét. Én most az ige időkre, az időt kifejező kifejezésekre szeretném felhívni a figyelmet. Hát persze azért nem volt olyan könnyű kiszedni ebből a felolvasott szakaszból azokat a kifejezéseket, amelyek az időre vonatkoznak, de hát én tudtam előre, hogy mit szeretnék kiemelni, és ezért kiírtam. Olvastunk egy olyan kifejezést, hogy örök időknek előtte. Aztán olvastunk egy olyan kifejezést, hogy Jézus Krisztus megjelenésének az ideje. Aztán volt ebben az ige szakaszban egy harmadik kifejezés, ez egy jó tömör és rövid kifejezés, ez így hangzik, hogy most. És van egy negyedik kifejezés is, az pedig a jövőre vonatkozik, így fogalmazta meg Pál apostol, hogy ama nap. És ezek alapján, a kifejezések alapján most azt fogjuk megvizsgálni, hogy az Isten kegyelme hogyan nyilvánult meg, hogyan volt jelen ezekben az időkben. Miként lehetett ezzel találkozni, miként adja elénk a Szentírás. És ezek alapján én most felírtam négy címet, és négy lépésben fogjuk ezt a négy címet végigvenni, ezt a négy fejezet címet. Az első az, hogy kegyelem az idők előtt, a második, hogy kegyelem az idő teljességén, a harmadik, hogy kegyelem ma, és a negyedik, kegyelem az idők végén. Kezdjük az elsővel, kegyelem az idők előtt. Hát egy nagyon nehéz kifejezés, és nagyon nehéz elképzelnünk ezt. Mi volt akkor, amikor még nem volt idő? Már maga a kérdés is egy kissé értelmetlen, hiszen ha nem volt idő, akkor nem lehet arról beszélni, hogy akkor, meg hogy volt, mert akkor nincs idő. Hát egy kicsit filozófikus boncolgatás ez, hogy mi volt akkor, amikor még nem volt idő, de hát ez a kifejezés mégis erre utal, hogy örök időknek előtte, ugyanis tudjuk azt a Szentírásból, hogy az idő, kedves barátaim, az idő az egy teremtmény. Az Isten teremtette az időt. Az nem volt mindig, hanem az meg lett alkotva, úgy, ahogy a csillagok, a hold, a nap, az állat, a növényvilág, az ember, a föld és minden más, azt az Isten alkotta azt az időt. Mikor? Hát, talán az az ember, aki legkevésbé ismeri közülünk a Szentírást, az is ismeri azt a kifejezést, amely erre utal, a Bibliának a legelső szava. Kezdetben. Kezdetben teremtette Isten. Azzal kezdődött az idő, hogy hát ugye az időhöz szükség van anyagra, és szükség van változásra. Ahhoz, hogy időt tudjunk mérni, változásra van szükség, de valaminek kell lennie, ami változik. Amíg nem volt megteremtve semmi, addig nem lehetett időről beszélni, mert Istennél sem változás nincs, sem pedig anyag. Tehát amíg Isten önmagában volt, nem volt idő. De amint megteremtette a mennyet és a földet, akkor elkezdődött az időszámítás. És azt mondja az Isten igéje, most itt, amit olvastam, az egyik kifejezés az ez, hogy örök időknek előtte volt valami, ami már volt akkor is, amikor még nem volt idő. És ez a valami pedig az volt, hogy megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Az Isten kegyelme a Krisztus Jézusban nekünk, tehát ez azt jelenti, hogy neked is, örök időknek előtte adatott. Amikor még nem volt idő, akkor Isten neked adta az ő kegyelmét a Jézus Krisztusban. Ez két nagyon-nagyon fontos dolgot tartalmaz magában ez a kijelentés. Az egyik igazság, amelyet hordoz ez a kijelentés, az az, hogy te az Isten szívén ott voltál, mielőtt még egy fűszál keletkezett volna a világ mindenségben. Mielőtt még egyetlen angyalt megalkotott volna az Isten, akkor te rád már gondolt. Akkor te már ott voltál az ő szívén. Akkor ő már a Jézus Krisztusban, benne már volt egy terv, egy döntés volt az Istenben, hogy téged meg fog ajándékozni a Jézus Krisztusban kegyelemmel, igazsággal és irgalommal. Tehát a te életednek a története nem ott kezdődik, amikor az őseid bevonultak a Kárpát-medencébe, majd ki tudja, hogy hova, hanem ott kezdődik, hogy még idő nem is volt, és rád már valaki gondolt. És a másik óriási dolog, óriási igazság, kegyelmi igazság az, hogy hát hogyan jutott Isten erre a döntésre. Hogyan hozta meg ezt a tervet? Kicsoda győzte meg arról Istent, hogy szeressen téged, és hogy gondoljon rád? Mikor hozta meg Isten a döntést? Abban az időben, amikor még nem volt idő. Mikor jutott el Isten arra a felismerésre, hogy a bűnös embernek megváltásra van szüksége, és megajándékozom őt kegyelemmel a Krisztus Jézusban? Ki vezette őt el erre? Hogy jutott el erre a döntésre? Mi váltotta ki belőle ezt az indulatot? Hogyan hozta meg ezt a határozatot? Azt kell, hogy mondjam, hogy Isten nem jutott el ilyen döntésre, hanem Istenben benne volt ez. Ami Istenünk nem olyan lett, mint aki egyszer csak arra az elhatározásra jutott, hogy téged megajándékoz a Jézus Krisztusban való kegyelemmel. Nem olyan lesz, hanem a mi Istenünk olyan, ami Istenünk a lényében hordozza, hogy ő ilyen neki. Ezt nem kellett egyszer kigondolnia, nem kellett egyszer az íróasztala mögé leülnie, és nem jutott valami isteni szikra az ő eszébe, hogy mostantól fogva kegyelmezek neki. Hanem ez Istennek benne van a lényében. Az Isten mindenható és mindenre képes. De téged nem szeretni soha nem volt képes az Isten. Ő egyszerűen ilyen. Az ő lényéhez tartozik, hogy gondol rád, hogy szeret téged. Erről őt nem kell rávezetni. Az Isten szeretet. Ezt ilyen egyszerűen és tömören fogalmazza meg János apostol. Az Isten szeretet. Az is volt mindig, az most is, és az is lesz mindig. Hogy ő benne ott van ez a döntés, ez az ő lényéhez tartozik, mint ahogy én nem döntöttem soha el. Akár tetszett, akár nem, hogy én fiú legyek, én így születtem, az vagyok, a lényemhez tartozik, a személyiségemhez ez tartozik hozzá. Ezt még ha át is műtetném magam, semmit a tényen nem változtat, hogy én fiúnak születtem és fiú vagyok. Az Isten úgy szeret téged, mert az ő lényéhez tartozik. Örök időknek előtte volt benne egy elhatározás. De ő ilyen. Hát ő nem született, nem lett valahogyan, hanem az ő lényéhez tartozik. De az is igaz, hogy az Isten szeretete azért valamivel másabb, mint a miénk. A mi szeretetünk az nagyon sokszor megreked szavakban. Amikor szerelmes verset kell írni, hát éppen most délután kirándultunk Lilafüredre, és ott a József Attilának az Óda című versét jegyezték ott fel, beleolvastunk, hát tényleg a világ irodalom remekei közé tartozik. Nem tudom, hogy az a kedves személy, akiről írta ezt a verset, eszébe jutott-e akkor, amikor a vonat alá vetette magát. A felesége leírta egy novellába egy bő novellába ezt a történetet, a Kossuth Rádió adta, éppen az utolsó fejezetet csíptem el, amelyben a tragédia estéjéről számol be, hogy hogy élték át, mi történt, hova ment Attila, mit csinált Attila, mit vett fel Attila, hogy nézett ki utána. Hát hol van az a magasztos világirodalmi remek művet ösztönző, ihlető szeretet, szerelem, hol van? Egyik nap van, és a másik nap nincsen. Na, az Isten szeretete nem ilyen, hanem az Isten az ő szeretetét ki akarja fejezni. Ki akarja fejezni. És Isten az ő szeretetének a kifejezéséhez ragaszkodik. És pontosan ezért alkotta meg az embert. Mert nem csak ott volt a szívén, hogy úgy szeretem ezt és ezt az embert, úgy szeret téged, hanem azt mondta, hogy akkor lássunk munkához. És akkor teremtsünk embert a saját képünkre. És akkor hadd érezze azt a szeretetet, hadd szembesüljön azzal a szeretettel, amely itt van az én szívemben ő felé. És az Isten kifejezte az ő szeretetét, és alkotott magának embert. És körülvette ezt az embert mindenféle jóval. Csillagos eget teremtett a feje fölé, földet teremtett a lábai alá, megfelelő klímát, hőmérsékletet, gyümölcsöket, állatokat, adott neki segítőtársat és házastársat, és az Isten elkezdte szeretni az embert. A szeretet azonban, barátaim, a szeretet az egy kockázatos dolog. Egyszer egy fiatal asszonyt a születésnapjára megajándékoztunk egy ilyen testvéri, baráti csoporttal, és a többiek hoztak egy pót, amire ráírták, hogy minden könnyű annak, aki szeret. És ezt akarták neki átadni ajándékba. És akkor mondtam nekik, hogy hát üljünk le egy kicsit, még imádkozzunk, mielőtt elmegyünk. Hát mondom, mit írtatok erre a pólóra? Minden könnyű annak, aki szeret. És mondom, ez így van? Így. Hát ki szeretett a legjobban? Jézus! Hangzott egyből a felelet, mint akik nagyon figyeltek hittanórán. És hát mondtam, igazatok van, Jézus. Ő szeretett a legjobban. Könnyű volt neki? Na, akkor már csend volt. Hát hol szeretett a legjobban Jézus? Hol mutatta meg az ő szeretetét? A Golgotán, megint hangzik a helyes válasz. Könnyű volt neki a Golgotán? Lássátok, aki szeret, annak nagyon-nagyon sokat kell szenvednie. Minél jobban szeretitek azt a leányt, akinek visszük ezt az ajándékot, annál többet fogtok érezte szenvedni. Minél kevesebbet szenvedtek érezte, annál kevésbé szeretitek. Mondom, ez a felirat így, akkor ezzel baj van. Azt mondták, megértettük, akkor ezt nem adjuk át. Nem is lett belőle ajándék. Amikor az Isten kifejezte a teremtésben az ő szeretetét, kockázatot vállalt. Ugyanis az ő szeretete nem engedhette meg azt magának, hogy olyan társat alkosson magának az ember, az Isten az emberben, nem engedhette meg, hogy olyan társat alkosson magának, akinek muszáj őt viszont szeretni. Mert ha én igazából szeretem a másikat, akkor én nem fogom kényszeríteni arra, hogy ő szenvedje el az én szeretetemet. Hogy ő legyen kényszer alatt, amikor az én szeretetem zuhanyát rányitom. Hanem az igazi szeretet az biztosítja a másiknak is az igazi szeretetet, az önkéntes szeretetet. Ezért az Isten az édenkert közepébe betett egy fát, a jó és a gonosz tudásának a fáját, hogy gyümölcsöt, és azt mondta, hogy erről ne egyetek, mert amelyik napon esztek, arról meghaltok. A kertnek minden egyéb fájáról ehettek, de erről legyetek szívesek, ne egyetek. És azt akarta a szeretetét kifejező Isten, hogy az ember, akit az ő szeretetére teremtett, az ember is fejezze ki az ő szeretetét. És ezt csak úgy tudta kifejezni, ha tudott nem szeretni is. És hogyha tudott szeretni is, ha választhatott. Különben muszáj lett volna az Isten szeretni, de az Isten nem akar ilyen szeretetet. Azt akarja, hogy aki szereti őt, az eldöntse. Mint hogy Isten is szabadon szeret bennünket, igaz, a lényéhez tartozik, de vállalta ennek a kockázatát, ennek a terhét. és azt akarta, hogy az ember is vállalja fel az Isten szeretetének a terhét. Nem vállalta fel. Nem vállalta fel. Már reggel erről szó volt, hogy az ördög rávette Évát, Éva meg rávette Ádámot, hogy hát van több is annál, mint amit az Isten adott. Lehet többre is eljutni annál, mint amit az Isten adott. Lehet nekünk jobb annál, mint amit az Isten adott. Lehetünk olyanok, mint az Isten. Megválthatjuk saját magunkat. Kitörhetünk a korlátaink közül. A világon a legjobb dolga Ádámnak és Évának volt, édeni körülmények között igazából nem sok mindenre volt gondjuk, vagy ha volt is gondjuk, csupa áldás kísérte a kezük nyomát, nem vérrel és verejtékkel keresték a kenyerüket, nem kellett fájdalommal szülni a gyermeket, nem volt semmi problémájuk, tehát a legjobb életkörülményeik őnekik voltak, és mégis el tudta velük hitetni az ördög, hogy van jobb. Hát ez azóta megy ez a hitetés. Téged is így lovall bele, egyik munkából a másikba, vagy egyik lelki élményből a másikba, vagy egy hitelből a másikba, hogy ez most jobb lesz. Vagy az egyik politikai elgondolásból, vagy világnézetből, vagy politikai rendszerből a másikba, ez most jobb lesz. Nem lett jobb. Az történt, hogy sikerült az embernek elszakadnia az Istentől. Ennyit ért el. És elkezdődött az élet az Édenen kívül. És az ember nyomorultá, szerencsétlenné vált, mert a szeretetnek a felelősségét nem jól hordozta. Én szeretnék mindenkit arra figyelmeztetni, buzdítani, hogy a szeretetnek van felelőssége. Nem elég egy szép verset írni a kedveshez. Nem elég elvinni egy diszkóba. Nem elég jól összepuszilni 20 évesen. Amikor ezt teszem, akkor arra kell gondoljak, hogy felelősségem van. A szeretet felelősség teljes kell, hogy legyen. Azt mondta egyszer valaki, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a keleti partján láttam a szabadságnak a szobrát, de a nyugati parton sehol nem találtam a felelősségnek a szobrát. És így a szabadságotok óriási veszélyt jelent a számotokra. Igaza volt. A felelőtlen szabadság, a felelőtlen szeretet, a felelőtlen szerelem az vissza fog ütni, visszájára fog csapni, abból károt fog származni. Hanem felelősen kell valakit felvállaljak. Egy feleséget, egy férjet, egy gyermeket, egy testvért, az Isten. Felelősséggel tartozom az iránt, akit szeretek. Az ember ezt a felelősségét szüntelenül eljátsza. Jaj, még én is. De az én erősségem nem is ebben van. Hanem abban van, hogy van valaki, aki a szeretetének a felelősségét nem játszotta el, hanem a szeretetét megmutatta ennek a bűnös embernek. Nem addig tartott a szeretete, hogy azt mondta, hogy ide figyelj, te ember, amiért vétkeztél, végeztem veled, így tovább nem tudlak szeretni. Nem így kötöttünk szerződést, nem így kötöttünk frigyet. Felrúgtad a magad részét, hát akkor most már leszámoltunk egymással, többet nem is találkozunk. Hanem az Isten szeretete folytatódott. Nem attól függ, hogy milyen a másik. A szeretetnek nem oka volt, hanem célja volt az Isten szeretetének. Nem azért szeretlek, mert jól nézel ki. Nem azért szeretlek, mert nem szakítottál a tiltott gyümölcsből. Nem azért szeretlek, mert fiatal vagy és üde. Nem azért szeretlek, mert büntelen vagy. Hanem azért szeretlek, hogy neked jó legyen. Azért szeretlek, hogy te megtisztulj. Azért szeretlek, hogy az életed megváltozzon. Azért szeretlek, hogy megszülesd, hogy legyen életed. És azért szeretlek, hogy az életed célba érje. Az Isten szeretetének nem okai vannak, Isten szeretetének az oka önmagában van, mert ő a szeretet nem bír nem szeretni. Az Isten szeretetének célja van. Valamit el akar érni. És Isten folytatta a bűnbe esett embernek a szeretetét is. Nem tudta megoldani az Isten szeretetét a bűn. Nem tudta elvenni az embertől a kedvét az Istennek, hogy beleesett a bűnbe, hanem folytatta az ő szeretetét. És újból ki akarta nyilvánítani. És van egy idő, amit Pál apostol így fejez ki, hogy az idő teljességén kibocsátotta Isten az ő fiát. Volt egyszer a történelemnek egy legcsodálatosabb időpontja, amikor az, aki az Istennel egyenlő volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és engedelmes volt a halálig, a keresztpálnak haláláig. Az Isten kifejezte az ő szeretetét az ő fiában. Lejött hozzánk, emberi formát vett fel, szolgai formát vett fel az, aki az uraknak ura, királyoknak királya, eljött közénk, hogy kifejezze az ő szeretetét. Eljött közénk, hogy azonosuljon velünk, kivéve a bűnt. Eljött közénk, hogy kézzel foghatóvá tegye a számunkra, hogy teljesen életszerűvé tegye a számunkra az, hogy az Isten tényleg szeret, hogy ez egy komoly dolog, hogy Isten nem ódát ír az emberhez, hanem megszületik egy trágyaszagú istálóban. Vállalja ennek az emberi létnek a nyomorúságát. Azonosul velünk, ami betegségünkben, gyászunkban, anyagi gondjainkban, nyomorúságunkban, szeretetlenségünkben, üldöztetéseinkben, mindenben. Olyan volt, mint mi. Csak egyetlen egy dologban volt nálunk különb, hogy amikor meghalt, akkor úgy kiáltott fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Így emberek közül nem halhat meg senki. Ez az ő váltság halálának volt a következménye, hogy így kiálthatott fel, így emberek közül nem halhat meg senki. Mert aki Isten nélkül hal meg, azt az Isten nem elhagyta, hanem ő hagyta el az Istent. Úgy lehet meghalni. Istenem, én Istenem, miért hagytalak el téged? Így lehet. De úgy nem, hogy miért hagytál el engem. Ez csak Jézussal történt meg. És aki pedig az Istent választotta, aki az Istenhez megtért, aki az Isten kegyelmében él, az pedig soha nem juthat el odáig, hogy Isten azt mondja neki, hogy én most elhagylak. Ilyen nincsen. Ez az Úr Jézusnak a feladata, a szerepe, a terhe, a keresztje volt, hogy ott a Golgotán elhagyta az Isten azért, hogy téged soha ne hagyjon el. És ez azért történt, mert az Isten mindannyiunknak a vétkeit ő rávetette. Az Isten összegyűjtötte a világnak az egész bűneit, és rávetette az ő fiára, Jézus Krisztusra. Amikor egy ószövetségi király, Bálák, felbérel egy prófétát, Bálámot, hogy menjen fel a hegyre, és átkozza meg a zsidókat, akkor Isten sorozatban megakadályozza ezt az átkot, nem engedi, hogy megátkozza őket, az ő népét, és a Bálám ott a hegyen elkezd prófétálni. Beszél Istenről és Isten népéről. És beszél Isten népének a jövőjéről is. Prófétál a Messiásról is, Jézus Krisztusról is prófétál. És akkor azt mondja egy prófétai mondatában, hogy nem találtam Jákobban vétket, és Izraelben hamisságot. Mikor úgy odaértem a Biblia olvasásában, teljesen megdöbbentem. Talált Isten vétket az Izraelben, Jákobban hamisságot? Hát hogy nem talált az Isten? Hát hogy olvassuk csak a Bibliát, hát akkor most eddig én mit olvastam? Hát a zsidók történelme tulajdonképpen a zsidók bűneinek a történelme. Egyik lázadásból a másikba Mózes meg akarják kövezni, ellene állnak, zugolódnak Isten ellen, vissza akarnak menni Egyiptomba, azoknak az istenei tisztelik a szabadító Isten helyett, csupa-csupa zugolódás, engedetlenség, ha éhesek voltak, Istenre fogták, ha szomjasak voltak, Istenre fogták, ha jött az ellenség, Istent vádolták miatta, pontosan úgy, hogy maszokták az embere. Pontosan azokkal a bűnökkel voltak tele. És akkor odáll egy próféta, és akkor azt mondja, hogy nem látok benne semmi hamisságot. Ezekben nincsen bűn. Hogy lehet ez? Nem jól látta ez a Bálám, nem Isten szerint szólt? Dehogy nem. Isten szerint szólt. Jól látta ez a Bálám. Úgy látta, ahogy Isten látta. Mert Isten az Úr Jézus Krisztusnak azt a golgotai kereszt halálát az idők teljességén, ami ott történt a Golgotán a kereszten, hogy a mi bűneinket magára vállalta, az Isten az egész történelemben minden emberen látta. Látta az ő népén is. A Jézusnak a vérén keresztül nézte a bűneiben vándorló népet. És azt mondta, én ezekben nem látok bűnt. Én ezekben kerestem vétket, de nincs. Azért, mert a Krisztuson keresztül szemlélte őket. Aki vállalja, hogy az Isten a Krisztuson keresztül nézze őt, abban ugyanúgy nem fog az Isten vétket találni. Eltöröltettek a vérei. Eltöröltettek az ő bűnei. És nem lehet reál bizonyítani semmit. Azért, mert amikor szembesíteni kell azt a szemét, azt az embert az ő bűneivel, és amikor Isten elé vinni a vádoló ezt a vétkező embert, akkor Isten azt mondja, hogy ez az adósság már ki van fizetve. Ezzel a bűnnel már találkoztam, és rámutat a fiára, ott van. Ennek a bűnnek a büntetése ott van. De ahogyan Ádámnak és Évának választaniuk kellett, hogy kikerülhessenek az Istennel való közösségből, ugyanúgy nekünk is választani kell, hogy bekerülhessünk az Istennel való közösségbe. Mert Isten az ő szeretetét nem fogja senkire rákényszeríteni. Hanem az Isten azt akarja, hogy önként szeresd őt. Ezért hív, és ezért állítja fel ismét a helyes képet, ami szemeink előtt, úgy, ahogy az Édenben is, csak most fordított az arány. A kertnek minden fájáról ehet, de a jó és a rossz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, meg fogsz halni. Ezt mondta Évának és Ádámnak az Úr. Most fordított az arány. A kertnek egyetlen fájáról se egyél. De az élet fájáról, amely a Golgota keresztjének a fája. Arról bátran egyél, mert amelyik napon eszel arról, élni fogsz. Egyetlen fa van, amelyen élet fakad. Jézus halálának a fájáról fakad nekünk az élet. Mert ő meghalt az én bűneimért, rám pedig rám száll az ő szentsége és élete. Én megkapom a Jézus életét, és élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ő pedig megkapta az én bűneimet, és meg kellett érte, hogy haljon. Erről a fáról lehet táplálkozni. Az összes többi fa halálos. Halálos. De amelyik napon eszel az életnek a fájáról, a Golgotai kereszten szenvedő Jézusnak magadhoz veszed a vérét, és az ő testét, amit az úrvacsorával kifejezünk mi hívők rendszeresen. akkor életre fogsz kelni. Az idő teljességén megjelent az Istennek a szeretete. És megjelenik ma. Már tettem róla említést. Amelyik napon eszel erről a fáról, azon a napon bizony mondom, hogy élsz. És ez pedig a mai nap. A mai nap. A Jelenések könyvének második része 21. versében olvasunk egy olyan bűnösről, akit az Isten megfenyített, megintett, és azt mondta, adtam neki időt is, hogy megtérjen. Adtam neki időt is, hogy megtérjen. Nem akkor térsz meg, amikor akarsz. Ez nem olyan dolog, hogy majd megnézek egy DVD filmet, majd a kölcsönző úgyis éjjel-nappal nyitva van, most nem érek rá, de majd holnap lemegyek és megnézem. Vagy elfogyott itthon a kenyér, de most fáradt vagyok, majd lemegyek reggel, úgyis nyitva van ez a bolt éjjel-nappal. Akár mikor friss kenyér van. Nem akkor térsz meg, amikor akar, hanem akkor térsz meg, amikor az Isten elkészíti erre az időt. Mert mi megtérni sem tudunk. És ahhoz, hogy megtérjünk, isteni segítségre van szükségünk. És Isten időt készít a megtérésre. És aki elszalasztja ezt az időt, a megtérésre szánt időt, amit az Isten elkészített, akkor nem lesz képes megtérni máskor. Ha csak nem készít el Isten újabb időt. Nem akkor van, hogy sokan mondják, hogy hát, sok a dolgom, de majd, ha nyugdíjba megyek, akkor megtérek. Hát, ha megéred, meg ha meg is éred, ha az Isten ad neked nyitott szívet. Elkészít az Isten alkalmakat a te életedben, amikor szól. Adtam neki időt a megtérésre. Ki tudja, hogy mikor kezdődött, és ki tudja, hogy mikor van vége, de azt mondta az Isten, hogy adtam. És a számodra is ad időt a megtérésre. Nem tudom, hogy adott-e már, hogy úgy ülsz itt, mint aki tudja, hogy én már az Isten által megszólított ember vagyok, de nem tértem meg akkor, amikor kellett volna. Ismerek ilyet. Én tudom, hogy akkor kellett volna megtérjek, de akkor nem tértem meg. Nem tudom, hogy fog-e még adni majd az Isten időt a megtérésre. Hogy lesz-e majd még egy, kettő vagy 10 alkalom, amikor Isten alkalmat készít a vele való találkozásra. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen. De azt tudom, hogy ma egy olyan alkalom van, amikor meg lehet hozzá térni. Amikor Isten időt ad a megtérésre. Elkészítette ennek az idejét. Az ő szolgái által, ennek az imaháznak a lakói által, akik ezért imádkoztak, előkészítették, általam, aki hoztam az igét, az Isten elkészített egy olyan vele való találkozásnak az időpontját, amely a te életedre nézve pótolhatatlan. Most van itt az a lehetőség, amikor találkozhatsz az életnek a fejedelmével. Amikor hozzáférhetsz az életnek a fájához. Mert egyébként lánccal védik azt angyalok. Nem lehet csak úgy oda menni. Nem én irányítom az Istent, hogy Uram, ma van kedvem megtérni. Nyisd már meg a te szívednek az ajtaját. Ez nem így működik, hanem Isten azt mondja, hogy most megnyitottam előtted az ajtót. Fáradj be! Hívlak téged, jöjj! Gyere velem találkozni! Várlak téged! Ez a kegyelem ma, amelyről említést tett Pál apostol is, hogy a Jézus Krisztus megjelenése által én ma hirdetem néktek, most megjelentetett néktek. Az Istennek a kegyelme, mely most prédikálok nektek erről. És a megtérés ideje össze van kötve az ige hirdetésnek az idejével. Mert a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által van. Nehogy azt higgye valaki, hogy majd angyalok fognak ott kopogtatni az ő ajtaján. Ha valaki meg akar térni, az Isten igéjét kell, hogy keresse. Ha valaki össze akarja kötni az életét Istennel, az Isten igéjét kell, hogy keresse. Ige hirdetést kell, hogy keressen. Írott igét kell, hogy keressen. ige hirdetéseket kell olvasnia, és Bibliát kell olvasnia. És kérnie kell az Istent, hogy értesse meg vele az ő szavát. Mert az Isten az ő szava által teszi termékenyé, élővé a te szívedet, és nincsen más módszere az Istennek. Nincs. Mert tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Ma nagyon sok ember bolondságnak tartja az ige hirdetést. Sokkal inkább filmvetítéseket, mozit, cirkuszt csinálnak az evangelizációkból. De az Istennek így tetszett. Nem mi találtuk ki, hanem így van előttünk rögzítve, hogy az ige hirdetés bolondsága által. Nem tudom, nem vagyok én valami nagy szónok. Pál apostol is azt mondta, hogy a beszédben ő gyenge. De Istennek tetszett, hogy összekösse az ő szeretetének a kiáradását azzal az gyenge beszéddel, amely Pál apostolnak a száját elhagyta. Istennek így tetszik is. Hangzik az ige, olvassuk a Szentírásból, énekelünk róla, és az Isten ebben az időszakban nyitja meg a kaput, és hív téged a vele való találkozásra, hogy térj meg végre hozzá. És a kegyelem az idők végén is meg fog nyilvánulni. A hívőkre nagyon sok rosszat el lehet mondani. Vannak olyanok, akiket egyenesen ezt tart vissza. Nem is jó, hogy vannak a gyengéi a hívőknek. Az sem jó, hogy egyeseket ezt tart vissza, hogy de hát az, aki az imaházba meg a templomba jár, annál is ezt láttam meg azt láttam. De a hívők nem maradnak mindig így. Azok a hívők sem maradnak így, akiknek a testét kivitték már a temetőbe. Egyszer egy temetésen hirdethettem az igét, úgy váratlanul jött, abban a gyülekezetben, ahol szolgáltam, felkértek egy ige hirdetésre. Elmentünk abba a faluba, nagy számban voltak ott más felekezethez tartozók is, és hát, mint rokonok, ismerősök, szomszédok eljöttek a temetésre, jó sokan voltunk, és akkor azt mondtam, hogy a temetőben a koporsó, a sír, a nyitott sír mellett, azt mondtam, hogy lesz egy nap, amikor ez a temető meg fog pesdülni. És azok, akik az Úrban haltak meg, akik az Isten gyermekei voltak, azoknak meg fog nyílni a sírja, és el fognak ragasztatni Jézussal. Tudjátok, mit mondott a gyülekezet? Egy emberként. Felmordult. Majd keresztül vittek a szemükkel. Hát, nem volt kellemes dolog, de mondtam nekik tovább. Hiába döbbentek, meg így lesz. A hívőket Isten el fogja változtatni. Egy szent pillantás alatt. És el fogja vinni magával. És ez lesz az Istennek a kegyelme ama napon, hogy az Isten egészen közel hozza magához az ő gyermekeit, elviszi ebből az átmeneti állapotból, mert most olyanok vagyunk mi, mint a jegyesek. Mikor eljegyeztük magunkat a mostani, hát a feleségemmel, eddig egyetlen remélem az is maradt. Tehát amikor eljegyeztük egymást a feleségemmel, akkor nagyon áldott, csendes, szép, mennyegzői ebédünk volt, a két szűk család volt, együtt egy kis vendéglátó helyen, külön helyiséget biztosítottak, aztán ő is hazament, meg én is. Pedig nagyon szerettem már akkor is. Szerettem volna, ha ő is jön velem haza, de még ennek nem volt itt az ideje. Mert az a jegyességnek az ideje volt. És most mi így vagyunk Jézussal. Megtörtént a jegyesség. Amikor 18 éves voltam, Jézus eljegyzett engem magának. Megtisztított engem az én bűneimtől, megszólított engem az ő igéje által, és elpecsételt engem az ő lelkével, szellemével az örök életre, jegyajándékot adott nekem, kibocsátotta rám az ő szent lelkét. Betöltött teljes bizonyossággal és örömmel, és azt mondta, visszajövök érted. És elment. És várom őt vissza, és tudom, hogy visszajön. Mert tudom, hogy amikor én ott hagytam a mennyasszonyomat, tűzön vizen át érte mentem volna. Mert mondhattam, az én gyűrűm van a kezé, nem a másé. Hozzám tartozik, az én feleségem lesz. Egyszer jegyes volt már, amikor a vonaton utazott, és kapaszkodott a korlátba, és ilyen roma fiatalok beleütöttek. Elkezdték neki mondani, hogy így babám, úgy babám, és egyszer csak azt mondja az egyik, hogy ha figyeljetek, már gyűrű van a kezén. Elhallgattak a srácok, csend lett. És a feleségem úgy remegő szívvel hallgatta a csipkelődéseket, és nem akart rá reagálni, és akkor észrevette, hogy ezt mondták, és elhallgattak, hogy köszönöm uram, hogy ezt a lalit mozgósítottad, hogy már jegyes vagyok. Jelzett nekik a gyűrű. Tiszteletbe tartották, lehet, hogy mások nem tartották volna, ezek tiszteletbe tartották, és valahogy így van, ezt tudjátok, hogy az ördög is próbálkozik, jön, és akkor meglátja rajtad az Isten pecsétjét. Ez azt mondja, ez foglalt. Itt nincs keresnivalóm. Az Úr Jézus így fogalmazta meg, hogy nincsen bennem semmi. Eljön a világ fejedelme, de nincsen én bennem semmije. És ha azokat, akikben nincsen az ördögnek semmije, de Jézusnak mindene ott van, akik el vannak pecsételve az örök váltságnak napjára, azokat egy napon össze fogja gyűjteni Jézus, és elviszi magához, és azt mondja Pál apostol, hogy ez mindennél inkább jobb. Azt mondja Pál, hogy vágyakozom meghalni. Hát az élet nekem Krisztus, és a halál nekem nyereség. Vágyakozom kiköltözni ebből a testből, és Jézussal lakozni, mert ez minél inkább jobb. Ó, micsoda ostoba csacsogás az, hogy a halál után a lélek pihen valami átmeneti állapotban. Hát Pál apostol, dehogy mondott volna ilyet akkor, ha ez így lenne, hogy megyek aludni. Azt mondta, megyek Jézushoz, vágyakozom. De miattatok, testvére, maradok, hogy nektek is jó legyen. Hát én is így vagyok. Nekem 8 gyermekem van a feleségemtől, nagyon szép és boldog családban élünk. Én, ha Jézus értem eljönne, egy percig nem gondolkodnék. Én Jézussal akarok menni. Sokkal inkább jobb. De a gyermekeimért, a feleségemért, és ma este ti értetek, akiket még nem pecsételted az ő szellemével, akik még nem vagytok az ő jegyesei, akik még nem tudjátok boldog reménységgel várni ama napon megnyilvánuló isteni kegyelmet, éreztetek, még itt vagyok, elszenvedem az éjszakának, az utazásnak a fáradalmait, meg sok minden egyebet is, azért, hogy ti is részesüljetek abban. Ez az egyetlen értelme az életemnek. És aki csak újjá lett az Isten kegyelméből, feltámadt a bűneiből, és új életet kapott, az ő életének egyetlen értelme van. Amit Pál apostol mond, vágyakozom, hogy inkább én legyek elszakítva a Krisztus kegyelmétől. Csak hogy az én rokonaim test szerint megkapnák ezt a kegyelmet, amiben én vagyok. Arról szólt ennek az embernek az élete, miután megkapta Isten felemelő kegyelmét, hogy azt a kegyelmet, amit kapott, azt szétossza. Szeretnénk neked törni az élet kenyeréből. Szeretnénk téged megkínálni az örök élettel. Ez az életünknek az értelme. Te érezted, dobog a szívünk, ami Istenünk dicsőségére. Hogy átéld azt, amit mi átéltünk. Hogy részesedj abban a kegyelemben, amiben mi részesedtünk. Nincsen ennél jobb dolog a Földön. És nem lesz annál jobb dolog, mint amikor összegyűjt bennünket Jézus, és elvisz magával. És elkészít nekünk egy örök hajlékot. És tudjátok, azt is mondja a Jelenések könyve, hogy idő többé nem létem. Ha azt tudjuk mondani, hogy kezdetben elkezdődött ketyegni a történelem órája, azt is tudjuk mondani, egyszer át fogunk lépni abban az állapotban, ahol nem lesz idő. Nem létem többé idő. És örökkön örökké fogjuk áldani, szolgálni, dicsőíteni a mi Urunkat, és együtt lakozunk vele felhőtlen boldogságban, ott, ahol nem lesz halál, gyász és jajkiáltás. Elizeus proféta történetében van feljegyezve az, hogy egyszer nagyon nagy ínség volt Samária városában, a fővárosban. A szíriai sereg körülvette a várost és éheztette. Két asszony összeveszett, mert úgy fogadták meg, hogy egyik nap az egyikőjük gyerekét eszik meg, a másik annak a másikójuk gyerekét. Amikor az egyik gyereket megették, a másik eldugta a gyereket és elment. Totális, erkölcsi, mindenféle romlás és süllyedés. Isten ítélete rajtuk. És akkor mennek oda Isten prófétájához, Elizeushoz, és vádolják. Meddig várjuk még az Urat, akit te prédikálsz? Mire való az az Isten hit, amire te buzdítasz bennünket, ha ezt éljük át, pontosan úgy, ahogy ma szokták az emberek? Azt mondja Elizeus, mondom néktek az Úr szavával, holnap ilyenkor, Samária kapujában, egy köböl zsemlelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson fognak árusítani. Tehát minimális fillérekért rengeteg élelmet fogtok venni, ez a lényege. A királyt, aki megy így vádlólag az Isten prófétája elé, mellette áll a király főembere, gúnyosan így szól, ha csak Isten nem ablakokat nyit az égen, akkor meg lehet. Ez lehetetlen. Bolondságot beszélsz te, próféta. Isten igéje mindig bolondság volt minden korban. Azoknak, akik elvesznek. Azoknak bolondság. És akkor azt mondta neki Elizeus, meglátod majd, de nem eszel belőle. Nem mondom el a történetet, hogy mi oknál kifolyódnak, de tényleg így történt. Olyan olcsó volt az élelmiszer 24 órán belül, hogy az emberek tódultak ki a városból, Samáriából, hogy megvegyék a kapuba hordott meg az ellenség táborába ott hagyott élelmiszert. És a király megbízta a főembert, hogy tartson rendet a nép között, odaállt a kapuba, és a tömeg eltaposta. Meglátta, de nem evett belőle. Meglátod majd, de nem eszel. Nehogy így legyél Jézus visszajövetelével. Nehogy így legyél az Úr Jézus drága visszajövetelével. Amikor eljön az ő népéért, hogy magával vigye, és te meglátod Jézust, de te itt maradsz. Nehogy olyan legyél, mint aki meglátja, de nem részesedik belőle. Ne gúnyold az Istent. Ne mondd azt, hogy ez egy mese. Hogy ezeket elbűvölte, a saját szenvedésükben kerestek valami megnyugtató ópiumot. Kérlek, hogy ne mondd ezt, hanem legyél azok között, akik meglátjuk, és vele fogunk menni. Tartozz azok közé, akik meglátják az Úr Jézust, és vele tartanak. Jeremiás könyvének 31. részében, a 3. versben azt olvassuk, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Szerettelek téged örök időknek előtte. Szerettelek téged, amikor meghaltam a te bűneidért, nem a Pilátus bűneiért, nem a katonák bűneiért, nem Kajafásnak, a főpapnak a bűneiért, a te bűneidért meghaltam az idők teljességén. Akkor is szerettelek, szeretlek téged ma, és szeretni foglak téged akkor is, amikor egybegyűjtelek, és felviszlek magammal a mennyei dicsőségbe. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Örökkévaló szeretettel. Ott vagy az Isten szívén, mióta nincsen idő, az Isten készíti ezt az estét, ezt az alkalmat. Az Isten szívéből származik ez a mai kegyelmi lehetőség is. Meddig bírsz ellenállni ennek az örökkévaló szeretetnek? Eddig vagy olyan kemény legény, vagy leány, aki ellene áll az Isten örökkévaló szeretetének. Lehet, hogy ellene bírsz állni. De azt szeretném neked mondani, az Isten ítéletének nem fogsz tudni ellenállni. Az Isten szeretetének ellen tudsz állni. Mondhatod azt, én arról az életnek fájáról nem eszek. Mondhatod. De azt nem mondod, én a pokolba nem megyek be. Ezt nem fogod mondani, mert ott nem lesz ez kérdés. Mert eldöntötted, amikor ma este úgy mész haza, hogy én nem akarok Jézussal együtt élni, akkor te ma este eldöntötted, hogy te a pokolba akarsz menni. Mert ezzel az együtt jár. Amikor én elmentem a középiskolába, Akkor megkérdezték, hogy akarsz ide beiratkozni, kisfiam, vagy nem akarsz ide beiratkozni? Hát, akartam beiratkozni, beiratkoztam. Amikor viszont nem mentem be az iskolába, hanem a haverokkal lógtam valahol a városba, akkor kaptam egy intőt. Egyszer beiratkoztál, ide kell, hogy járjál. Egyszer azt mondtad, nem kell Jézus, nem is lesz. A szeretetének ellen tudsz állni. Az ítéletének nem fogsz tudni ellenállni. Hát jó lenne, ha ma, ahogy Jerikó kőfalai leomlottak akkor, amikor a zsidók körbejárták hétszer, megfújták a kürtöket, a hetedik napon hétszer járták körül, megfújták a kürtöket, és egy nagyot kiáltottak, akkor Jerikónak a kőfalai leomlottak. Hát én most elég sokat kiabáltam itt ma este, nem ezért, hanem az Isten szeretetének a szava, ha eljutott hozzád, olyan jó lenne, hogyha a te bezárt városodnak, a te szívednek a kőfalai leomlanának, és bevonulhatna oda a dicsőség királya. Olyan jó lenne, hogyha az Isten szeretete előtt adnád meg magad, és nem kellene az ő ítélete előtt kapitulálj. Olyan jó lenne, hogyha hallgatnál a szép szóra. Hallgatnál az Isten szeretetére, aki évezredek óta, meg időknek előtte már gondolt rád, dédelgette a szívében azt az alkalmat, amikor végre hajlandó leszel egy hívó szóra eljönni az imaházba, hogy meghallgass egy igehirdetést, és az Isten felkészült rád, és az ő szeretetének árját kiárasztja rád. A kegyelem ma elérkezett, és az Isten örökkévaló szeretettel szeret téged. Erre a szeretetre kíván önkéntes választ kapni. Önkéntes választ kapni. És szeretném, hogyha ezt az önkéntes választ megadná az, akinek a szívében megfogant az a vágy, hogy ő az életét ezentúl Jézus Krisztussal akarja leélni. Ha valakiben megfogant az a vágy, hogy ő az időn túli állapotban is szeretne együtt lenni az ő alkotó és megváltó Istenével. És az Isten szeretné, hogyha ezt kifejezné te is. Úgy, ahogy ő kifejezte a teremtésben és az ő fiának halálában, úgy szeretné, hogy kifejezd te is a te közeledésedet. És ezért most fogunk imádkozni. És hogyha van olyan közöttünk, aki szeretné ezt kifejezni, akkor az megteheti most az Istennek elmondott imádságban. Lehet ez az imádság hangos is, hogy mindannyian tanúi legyünk, hogy az az ember most kifejezte az Isten iránti szeretetét. Mint ahogy a mennyei sereg tanúja az Isten megnyilvánuló szeretetének mifelénk. De ha valaki nem mer vagy nem tud hangosan megszólalni, tegye meg a szívében. Egyszer egy bűnös ember felment a templomba, és csak annyit imádkozott nagyon röviden, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Azt mondta Jézus, ez az ember megigazulva ment haza. Ha ennyit ma este ki tudsz mondani, légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor megigazulva fogsz hazamenni. És akkor majd a te szeretetedet még ki fogod fejezni sok másféleképpen is, ennek ezer módját adja majd neked az Úr, de kérlek, hogy kezd el ma az Isten megszólításával. Ha lehetséges hangosan, ha nem akarod, akkor halkan. Csendesedjünk most el. Imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Én fogok először imádkozni, és akik szeretnék megszólítani az életnek fejedelmét, azok kérem, hogy tegyék meg, ha csak ennyivel is, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor ennyivel. Csendesedjünk el. Köszönöm neked, áldott Istenem, hogy téged nem kellett rávezetni arra, hogy szeressed az embert. Köszönöm neked, Istenem, hogy a te lényed önmagában hordozza a szeretetet. Hogy te nem tudsz ebből kivetkőzni, nem tudod ezt elfelejteni, nem tudod ezt félretenni, Uram, és nem is akarod, hanem az egész mennyei léted az idők előtt, az időben és az idők után is azzal van tele, hogy szereted a bűnöst. Hálát adok neked azért, hogy ez a kegyelemet meg akart nyilvánulni ma este is, Uram. Olyan csodálatos az, amikor az embernek a szívéhez te hozzászólsz személyesen. Annyira szeretném, Istenem, hogy az Úr Jézus nevében az ő golgotai kereszt áldozatáért ma este is megbocsáss egy bűnös embernek. Ma este valaki vagy valakik átmenjenek a halálból az életbe. Úgy szeretném, Istenem, hogyha ezt megtennéd, hogyha te igédet forgatnád annak az illetőnek a szívében, és megerősítenéd őt abba, hogy higgyen, hogy képes legyen a hitre, a megtérésre. Tudom, Uram, hogy nem képes önmagától, mint hogy én sem voltam képes. Ezért kiáltok most hozzád, az én testvéreimmel együtt, hogy könyörüljél azokon a bűnösökön, akik szeretnének közelebb lépni hozzád egy lépéssel. Kérlek, hogy erősítsed meg őket, Istenem. Kérlek, hogy hajolj le hozzájuk a te fiadért. Kérlek, hogy közöld velük a te szeretetednek bőségét, Uram. Árasz ki rájuk a te szellemednek a pecsétjét. És tedd őket olyanokká, Uram, mint amilyenek mi is vagyunk, akik veled fognak majd menni az örökké valóságba. Ó, hadd várjuk azokkal a bűnösökkel együtt, Uram, a te visszajöveteledet. Kérlek téged, Istenem, nyújts ki a te kezedet szabadításra ezen a mai estén is, a te végtelen irgalmasságodból, amit Jézus Krisztusban megmutattál nekünk. Ámen. Maradjunk még csendben, és aki szeretné megszólítani az ő alkotóját és megváltóját, tegye meg. Amen.